naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást kívánunk mindenkinek ezen a pénteken is. Fintech világa, Szuppán Márton a PIK-től van itt a stúdióban, a megszokott módon ketten vagyunk. Fintech trendek és slágerek 2021 első hónapjában egy nagyon komoly gyűjtést küldtetek át. Tőzsdebevezetések, tőkebevonások, családi bankolás, fenntarthatóság. Remélem eljutunk a beszélgetés végig a fenntartható cseresznyefa kártyáig, bankkártyáig, mert az számomra az egyik legizgalmasabb téma. De kezdjük a tőzsdével, ez egy picit szárazabb, de irdatlan számok, hihetetlen tendenciák.
Igen, azért, hát összeszedtünk egy néhány olyan trendet az idei évből, ami meghatározta eddig, ugye nem sok, tehát eltelt az év harmada igazából, sok vagy nem sok.
Nyögvenyelősen.
Tehát már most kirajzolódnak olyan trendek, amik tényleg az idei évet jellemzik, meg volt azért ennek a gyökere a tavalyi évben is, de ezek közül is egyébként azért a tőzsdei bevezetésekkel kezdtem, mert ugye itt beszélgettünk folyamatosan kifejezetten a koronavírus kirobbanásáig, én itt jöttem néha ezzel, hogy fintech lufi van, meg mi lesz itt, meg veszteséges fintech cégek, stb. És nagyon-nagyon érdekes, hát most mondhatjuk azt, hogy a buboréknak a következő szintjére kezd lépni a szektor, meglátjuk majd, hogy ez buboréke vagy nem, de hogy hasonló ívet jár ez az egész be, mint annak idején a dotcom válság esetén egy ilyen 20 évvel ezelőtt. Agyontőkésített fintech cégeket látunk, amik aztán ráadásul utána kimennek a tőzsdére is.
A tőzsdére.
Igen, és egyébként egészen jó fogadtatásuk van. Tehát azt nyilván az, amikor egy szektor elkezd a tőzsdére lépni, az földrajzi régiótól is függ, tehát Európában azért érettebbnek kell lennie egy szektornak ahhoz, hogy tőzsdére menjen, Amerikában kevésbé, de az azt jelzi, hogy valamilyen módon azért azt a szektort, meg annak a szektornak a szereplőit elfogadják.
Teljesen rossz volt az a példa, mert beültél a stúdióba, hogy jöttél, már mondtam neked ezt a Musk sztorit, ugye, hogyha ő a kutyakoinra azt mondja, hogy bitang jó, abban a pillanatban 30%-kal röpül fölfele, ha egy talkshowban meg azt mondja, hogy ez egy vacakság, akkor meg azonnal leesik 20%, hogy ennyire kitett ez az egész, ez a fintech, és egy picit vetít valamilyen árnyékot?
Hát figyelj, az, hogyha egy cég tőzsdére lép, az egy kitettebb és egy érzékenyebb, vagy egy sérülékenyebb, inkább így mondom, egy sérülékenyebb állapotot jelent, hiszen teljesen nyilvános a cégnek az értéke és az árfolyamának, vagy gyakorlatilag az árfolyamának a trendje, vagy trendjei megmutatják a cég értékében való változásokat, tehát ott nem lehet sumálkolni, abszolút transzparens. Tehát ilyen szempontból azért is egy későbbi stádium nyilván a tőzsdére lépés, mert az alapítók meg a finanszírozók, tehát a kockázattőke alapok oldalán is ez egy jelzés, hogy mernek már piacra lépni, tehát ők azt gondolják, és egyébként megalapozottan és szerintem helyesen, hogy lehet vállalni ezt a sérülékenységet. Azért nyilván a fintech cégek részvényeinek az árfolyam mozgását ne keverjük össze a kriptó valutákéval, devizákéval, de van, vagy lehet párhuzam, de nyilván azok teljesen más, nagyjából nincs mögöttük semmi. Egy fintech cég részvénye mögött azért meg van legalább egy pár millió veszteséget termelő ügyfél, legrosszabb esetben, jobb esetben meg egy pár millió nyereséget termelő ügyfél, tehát ez a skála. Amíg egy ilyen akár egy viccnek indult, akár nem viccnek indult kriptodeviza mögött, meg hát valahogy nem is tudom, hogy a jövőbe vetett hit valamiféle
meg
formája.
Meg és az is érdekes tesz, hogy nem volt még ilyen gyűjtés szerintem, és most már térjünk is rá, mert én tereltelek el, ahol itt mindenféle hírességek, filmsztárok, meg zenészek fognak majd megfordulni itt a beszélgetésünkben, mint egyfajta garantőrök. Tehát, hogy ez bulvárosodik, ez a cucc is, az is érdekes, vagy legalábbis ez a gyűjtés most ilyen. De akkor kezdjünk azzal, amivel szintén beszéltünk már heteket, sokszor hoztad ezt a példát, ugye ezt a vásárol, hogy most fizess később, ez a BNPL dolog, mert hogy az Afterpay ugye ebben jeleskedik most tőzsdei bevezetések.
Igen, igen, a BNPL-t most külön nem hoztam trendként, viszont az összes trendben ott van, igen, a BNPL, igen. Tehát hogyha...
Mint a tevékenység, mint egyfajta garancia.
Így van, tehát hogy négy témát hoztam, azt hiszem, igen, tőzsdei bevezetések, tőke bevonások, family banking és fenntarthatóság, és gyakorlatilag ebből a négyből háromban találunk ebben a kis gyűjtésben is BNPL céget. Igen, az Afterpay az egyik első BNPL cég egyébként a piacon. Bejelentette, hogy tőzsdei bevezetésre készül. Jó nagy cég értékkel. Az ausztrál tőzsdét vették célban. Goldman Sachs bízták meg, ez megint egy jelzés, hogy mert nem ilyen nevetlen vagy ilyen közepes méretű tanácsadó cégekkel, hogy befektetési bankokkal dolgoznak, hanem kifejezetten nagy méretűekkel.
Van még kettő, ugye, ebben a körben?
Hát ide kettőt hoztam, igen, szerintem itt talán kevésbé ismerős a markete a magyar piacon, néha írtunk róluk, ez egy óriás amerikai kártyakibocsátó platform, olyasmi, mint a PIK, csak picit nagyobb méretben. Ők is, van európai jelenlétük, azért szoktunk néha írni róluk, ők is tőzsdére készülnek most. A harmadik pedig egy néhány héttel ezelőtti tőzsdei bevezetés, ez a Coinbase, ami ráadásul azért izgalmas, mert egy kriptodeviza kereskedési platform, és ilyen 100 milliárd dollár körüli cégértékkel ment piacra. Az brutális, az a PayPal harmada. Úgyhogy a Coinbase amúgy nem egy fiatal cég, 10 éves mondjuk, de hát elképesztő. Egyébként érdekes, hogy a PayPal-lal van is együttműködésük. Most, hogyha már így hoztam ezt az analógiát, ez megint mutatja azt, hogy a kripto az még talán itt a lufiban is egyel nagyobbra van fújva. Egyébként 50 milliárdra vissza is esett az árfolyam néhány nap alatt.
Csak fél másodpercet, vagy fél percet kapsz erre a dologra, de azért legyünk aktuálisak. A Magyar Nemzeti Banknak ez a lépés, ez a heti lépése, hogy az adóban most más lesz a kriptó helye, ez egyfajta jelzés az elfogadásra, nekem laikusnak?
Én inkább azt mondom, hogy nem igazán találtak egyelőre más eszközt arra, hogy láthatóvá tegyék a kriptó eszközöket, és a kriptóból, hát nyilván a kriptóból származó bevételeket, és azon keresztül a kriptó eszközöket. Pozitívan megkülönböztetik a gyakorlatilag más eszközosztályokkal szemben. Nyilván lehet ez egyébként egy ilyen welcome üzenet is, vagy föl lehet így is fogni. Én szerintem az is benne van, legyünk pozitívak, hogy ezt a lépést eszelték ki arra, hogy láthatóvá tegyék a kriptóeszközöket, ami egyébként alapvetően szerintem nem rossz.
Tőkebevonások, ez legyen egy gyors kör. Jó?
Ez legyen egy gyors kör, mert ez ugye folyamatosan itt van velünk, sokat írunk ezekről, heti 3-4-5 tőkebevonásról beszoktunk számolni.
Föl se írom, de van 50 millió dollár, 5 millió dollár.
Van mindenféle. A Sterling kapott tőkét a Goldman Sachs-tól, ez 50 millió eurós beszálló volt, tehát nem egy nagy összeg ezen a piacon.
De már nyereséges ez az
De már nyereséges, meg a Goldman Sachs az a világ legnagyobb befektetési bankja az, aki beszállt. Ez egy erős jelzés.
Jó teljesítmény és jó üzenet.
Így van. Ami izgalmas, lehoztunk egy cikket néhány héttel ezelőtt 2021 eddigi 10 legnagyobb tőkebevonásáról. Itt a legjobbak is hibáznak. Nem tettük közé egyelőre a cikknek a második részét.
Felé, igen. Hatig van ott.
Hatig van itt. Most én föl sem sorolnám ezt. Igen. Nagy összeget. Tehát a tizedik helyen 300 millió dollárral áll a blockchain.com, illetve a Blend. Első az meg 5 milliárd, az valami egészen elképesztő.
Jó, csak arra jó, ugye fintech trendek, slágerek 2021 első hónapjában, hogy az látszik, hogy iszonyú pénz vonódik be, ez látszik, hogy óriási a bizalom, és ezek a cégek miután vagy miatt megkapják ezt a bizalmat, tőzsdére is mennek. Itt még van egy nagyon fontos dolog, itt van az első közszereplő, ugye, vagy celeb, aki itt hitelesít valamit, ez a Michael G. Fox, ugye? Igen. Ez egy kanadai fintech, ahol ő az egyik, sőt az egyik tulajdonos talán.
Ez egy néhány napos hír, most május elején hoztuk le, egy kanadai startupról van szó, és korábban kanadai hírességek, most hogyha ilyen amerikai torsóval lennénk, akkor jót nevetgélnénk, hogy nincsenek is kanadai hírességek.
De fel lehet őket sorolni.
De vannak azért egyébként Ryan Reynolds, illetve Michael J. Fox is a tulajdonosok között van. Izgalmas, igen.
Na nézzük ezt a családi bankolást, mert erről már megint sokszor volt szó, ez pont olyan, mint a vásárolj, most fizess később. Ez valóban egy slágertermék, Itt vagy 6 vagy 7 cikket is összegyűjtöttetek. Itt rögtön Will Smith-szel kezdünk, aki ugye fiatalban látja a jövőt, és szinte minden terméknél az ami jellemző, hogy takarékoskodj, hogy legyél pozitív, hogy most már 8 éves gyerekeket lövünk. Ugye mindig ez volt a kérdés, hogy hol van az a korosztály. De Amerikában talán 50 millió gyerek, aki most valahol célkeresztbe került, ha lehet ezt mondani, nem tudom már melyik cégnél. És az mit jelent, hogy pozitív hiteltörténet kialakítása?
Igen, Amerikában ugye a piacon levő bankkártyáknak a 80%+ vagy 90%+ a hitelkártya, és ugye ahhoz, hogy hitelkártyát kapjál, ahhoz pozitív. Gyakorlatilag ott van egy hitelbírálat, mint amikor felszedjél.
Kell lenni egy előéleted.
És kell lenni egy előélet, és attól függ, hogy milyen kártyát kapsz mekkora kamatozással, hogy milyen a hiteltörténeted. Nyilvánvalóan, hogyha rosszabb, akkor magasabb kamattal kapod a hitelkártyát, hiszen kockázatosabbnak ítélnek meg. Van konkrétan külön fintek alszektor arra, hogy a betkredites személyeknek, vagy betkredites személyeknek a hiteltörténetét kitisztázzák, és szépen egy másfél év alatt fölépítsék. Nagyon érdekes. Azt hiszem, igen, hogy a Greenlight-nál van ez, hogy már egészen korán, néhány éves kortól, talán 7-8 éves kortól elkezdi, nyilván ez egy edukáció, tehát elkezdi a gyerekeket edukálni, hogy hogyan viselkedjenek, milyen pénzügyi viselkedésformákat.
Hogy takarékoskodjanak, a zseppénzüket hogyan kezeljük.
Annak érdekében, hogy aztán, amikor belekerülnek a nagyvilágba, akkor a lehető legjobb kondíciókkal tudjanak hitelkártyát kapni.
Jönnek ezek a réspiacok, ez is nekem nagyon tetszettek, az elvált szülőket célzó, ugye?
Az zseniális, megoldás, azt azért ugye? Is tettem be, igen nagyon.
Érintettek voltak, rájöttek arra, hogy az elvált szülő az nehezen tud kommunikálni a gyerekkel, hogy írjátok a cikkben, hogy SMS-sel, meg nem tudom, hogy nem látja át, nem látja a költéseit, nem látja a takarékosságot, és akkor oda neki adunk egy megfelelő
igen, célzott gyakorlatilag termék, egy olyan platformot, ahol a nem kívánatos másik volt házastársal nem kell kommunikálni, érintkezni, hanem csak beállítják a szabályokat, látják egy mást, vagy látják egymás aktivitásait. Gyakorlatilag ez egy zseppénzkártya, csak van benne egy ilyen plusz csavar.
Biztos, hogy nem. Csak nekem volt egy érdekes, pont egy telpeste, egy személyes beszélgetés volt ott egy teraszon egy barátommal, aki mondta, hogy a 18-es gyerekének nem külön zseppénzkártyája van, hanem a barátomnak a kártyájához van egy társkártyája, vagy nem tudom ezt hogy hívod, mert azt olvastam egyébként az egyik ilyen hírnél, hogy most már olyan is van, hogy ez az Apple-nél van talán, igen, hogy egy kártyához 6 személy tartozhat. Tehát, hogyha te engem igen. A nevedre vennél, akkor én is használtam a számládat. Ez egy izgalmas megoldás, azért az 6, ez talán sok, vagy soknak tűnik.
Hát nézd, igazából 4 gyerek az azért
jó, értem,
az árnak fölött van.
Ez pontosan tudod, igen.
Igen, nálunk családunkat nem tudja kiszolgálni, még az Apple sem, tehát ugye, kicsit kellemetlen lehet neki.
Magyarul van egy számla, és akkor a hónap végén ez az apuka is elmondta nekem, hogy ő azért látja, szépen lekéri, vagy meg is kapja, és akkor látja, hogy hol volt sok, hol volt kevés.
Igen, annyi, hogy az Apple-nél ez egy shared account, ez egy külön jogi kategória, hogy ezt megoldják. Annyi, hogy valószínűleg ennél a barátodnál, ismerősödnél ez ASF-nek a megszegésével történik,
igen.
Mert igen,
mert jó, nem mondtam nevet.
Mert a társ, jó mondjuk be itt a nevet meg a bankot, mert társkártyát azt 18 év esetenként 16 év alatti gyereknek nem lehet.
Ő már 18 elmúlt a barát.
Ja, 18. Aha, akkor viszont működőképes. Annyi, hogy kicsit fapados megoldás, mert nincsen külön egyenlege a kártyának. Hát látja ő, hogy mit költött, de azért bogarászni igen, kell a számla kivonatot. Erre jók igazából a zseppénzkártyákat. Egyrészt, hogy 7 éves kortól ki lehet adni, másrészt meg arra, hogy elkülönített egyenleggel rendelkeznek, meg egy csomó plusz feature-rel.
Jó, egy neobank Németországban, ami ezt fölírtam, és ezt mondtam az előbb neked, vagy már a hallgatóknak is, hogy fenntartható cseresznyefa kártyát ajánl. Emlékszem, hogy a kártyákról beszélgettünk, hogy a fém mondtad, az nem lesz trendi, nem is nagyon legó. De hogy a fenntartható cseresznyefa az milyen, azt az egyszerűen megnézném, meg levezethetné nekem valaki. De abból készült kártya, ez már a zöld dologra evez át, ez az utolsó ebben a kupacban, aztán már a fenntarthatóság van még 2-3 percünk. De ez már egy ilyen dolog, ugye?
Hogy ez akkor... itt egy nagyon jó átkapcsolás, szerintem egy óriási hülyeség, mert hogyha környezettudatosak akarunk lenni, akkor ne gyártsunk kártyát, hanem használjuk a telefonunkat fizetésre. Tehát, hogy egyszerűen...
Pláne.
Nyilván az óriási hülyeségnél egyel több, egy jó marketingfogás, mert látod, téged is megragadott, meg jól nézhet ki, meg minden, és valóban egy klasszikus plasztik kártyánál fenntarthatóbb, de hát egész Európában ott van az Apple Pay meg a Google Pay, minek kártyát gyártani, ATM-ből lehet készpénzt felvenni, Apple Pay-jel, Google Pay-jel fizetni lehet mindenhol, így minek kártyát gyártani. Tehát hogy értem én, hogy van, aki szereti szorongatni a plastikot, vagy fémkártyát, vagy fakártyát, vagy bármi mást, ugye nagyon nagy hulláma van, vagy ilyen reneszánszát élik most ezek az újrahasznosított PVC-ből, meg a lebomló PVC-ből készülő, vagy lebomló műanyagból készülő kártyák. De hát ez sokkal inkább egy marketing fogás, mint sem környezettudatosság, mert tényleg a valaki
környezet. Státuszszimbólum. Az kártyát előhúz egy aranykártyát, ezt meg én is látom, az biztos, hogy bizonyos körökben, helyeken, hát, lehet, hogy te generációban már nem.
Szerintem egyre.
Ott az autód, vagy ott a telefonod, de hogy státuszszimbólum volt előhúzni egy kártyát, és most egy zöldet, vagy egy cseresznyefát, vagy egy állót, fehéret, fémet, nem tudom mit, valószínűleg abban is benne van az üzenet, a marketing.
Igen.
Karbon kalkulátor, na ez még, ez legyen, ez nagyon tetszik, tehát a költésekből fakadó karbon emisszió kalkulátor, tehát most én veszek egy ásványvizet, és akkor segít nekem az applikáció, az kiszámolni, hogy egyébként most mekkorát romboltam a természetem, mert ez egy műanyag palackos ásvány. Jól mondom?
Abszolút.
Hihetetlen, hogy mik vannak. Ez tényleg egy olyan dolog, ami hasznos lehet.
Igen,
nem?
Mi nagyon hiszünk benne, egy picit spoiler, ezek decemberben alapítottunk egy spin-offot arra, hogy Magyarországon meg a régióban ezt meghonosítsuk. Elég komolyan dolgozunk ezen több magyar non-profit és for-profit szervezettel, és ez így fog
működni, mondtam, mert nem beszéltük meg.
Ez így fog, így van.
Megvettem, így. És akkor rögtön látom, hogy most...
Figyelj, ez úgy tud működni, igazából egy adatbemeneti oldala van ennek az egésznek, tehát hogyha van egy tranzakció, akkor az adatbázis, meg az erre szolgáló adatbázis megmondja, egyébként PSD2, tehát egy számlainformációs szolgáltató struktúrára épül ez, tehát egy AISP adat aggregáció megy be az adatbázisba, és kijön az, hogy az adott tranzakció mekkora karbonlábnyommal járt, és aztán az, hogy ezzel termékfejlesztés oldalról mit kezd a szolgáltató, igen, lehet ezt egyébként egy tranzakció történet elemként beiktatni, és azt gondolom egyébként, hogy minden banknak kötelessége lenne ezt bevenni, tehát hogy pláne az új gyerek, gondolj be, egy picit visszacsatolva a zseppénzkártyához, hogyha a gyerekek megkapják 7 évesen az első, 8 évesen az első zseppénzkártyájukat, és már abba szocializálódnak bele, hogy igen, ennyit költöttem, itt költöttem, ekkor költöttem, ennyi széndioxid kibocsátással járt, ennél környezettudatosabb edukációt nem nagyon tudok elképzelni, és aztán nyilván egyébként erre egy csomó minden más logika építhető. Cégeknél zöld scoring, tehát meg lehet mondani, hogy az adott cég egyébként az iparági átlagához képest, mondjuk teáorszám alapján többet vagy kevesebbet bocsátott ki, ez alapján lehet aztán őt besorolni különböző kategóriákba, vagy egy scoringot hozzárendelni, ez alapján kaphat mondjuk a bank zöld kötvény kibocsátásából hitelt, vagy nem kaphat, tehát nagyon-nagyon sokkal sok
nehezebb
minden...
lesz zöldre mosni cégeket, erről pont beszélgettem egy szakember az elmúlt héten. Ez nagyon, azt nem tudtam, hogy ebbe belefogtatok, de akkor erről majd beszéljünk, hogyha odaérünk egyszer. Fintech trendek és lágerek 21 első hónapjaiban, Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk, Fintech világa, az érdekességek, az információk, a gyűjtések a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.